akár 70 milliárd forint plusz bevételt is hozhat a nyugdíjjárulék plafon eltörlése a költségvetésnek. Az aradi vértanúkra emlékeztek országszerte október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap. Leszakadt egy második emeleti erkély, és a rajta álló 19 éves fiúval együtt zuhant a mélybe. Jó reggelt kívánok! A nagyon magas jövedelműeket sújtja, és akár 70 milliárd forint plusz bevételt is hozhat a költségvetésnek a nyugdíjjárulék plafon eltörlése, egy okleveles adószakértő szerint. Angyal József erről azután beszélt a Híradónak, hogy a nemzetgazdasági miniszter az egyenlegjavító program részeként bejelentette, januártól a magas fizetések után is fizetni kell a nyugdíjjárulékot. Jelenleg ugyanis még az a szabály, hogy a havi 660 ezer forintos fizetés feletti rész járulékmentes.
Nem is apróság, 51 milliárd forintot ér.
Az ennyi plusz bevételre számít a kormány a TV-plafon eltörlésével, mondta a nemzetgazdasági miniszter, amikor pénteken bejelentette az egyenlegjavító csomagot. Matolcsy György szerint ez nagyjából minden századik munkavállalót érinti, azokat, akik évi csaknem 8 millió forintot, vagy annál többet keresnek. 20 éve vezették be a nyugdíjjárulék plafont, idén havi 660 ezer forintos fizetésnél húzták meg a határt. Vagyis aki ennél többet keresett havonta, az is csak a 660 ezer forint után fizetett járulékot. A plafon eltörlése után, aki havi 800 ezer forintot keres, 20 ezerrel több járulékot is fizet, és például a bruttó 1 millió forintos fizetés után 40 ezerrel lesz több a járulék havonta, mint most. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ennyivel kevesebb pénzt vihetnek haza, ugyanis közben jövőre kivezetik a fél szuperbruttót, vagyis életbe lép a tisztán egykulcsos, 16%-os adórendszer, ami növeli az átlagnál többet keresők nettó bérét.
Azt jelenti, hogy véglegesen arányossá válik a jövedelemadórendszer és a vele együttműködő TV-járulékrendszer.
De számításaim szerint akár a 70 milliárd forintot is elérheti.
A Híradó által megkérdezett szakértő azt mondja, úgy tűnik a kormány csak a magas fizetésekkel számolt, de ha hozzáveszi azokat, akik vállalkoznak is, akkor a tervezett 51-nél több, akár 70 milliárdos is lehet a plusz bevétel.
Éppen azért, mert ez az intézkedés a 660 ezer fölött keresőket érinti, egyértelműen a nagyon magas jövedelműeket sújtja, tehát ez egy helyes intézkedésnek kell tekintenünk. Ez már évek óta érett ez a dolog, és már rég meg kellett volna szüntetni.
A tervek szerint a nyugdíjjárulék plafon jövő januártól szűnik meg.
A segélyezés nyilvántartó országos rendszert kell felállítani, hogy ki lehessen szűrni a jogtalan igényléseket. Erről a szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár beszélt a Híradónak. Az egyenlegjavító program részeként ugyanis bevezetik a segélyplafont, amelynek célja, hogy segélyből senki ne kaphasson több pénzt annál, mintha közmunkásként dolgozna. A kormány számításai szerint a plafon bevezetése 8-10 milliárdos megtakarítást hozhat.
Oswald László közmunkásként dolgozik egy építkezésen.
Szakmámban sajnos évek óta nem tudtam elhelyezkedni, de most a közmunka keretei között sikerült állást kapnom, ezzel 47 ezer nettót keresek.
Havonta maximum ennyi szociális támogatást kaphat egy ember jövőre, ezt pénteken Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter jelentette be. A kormány célja az, hogy segélyből ne lehessen magasabb jövedelemre szert tenni, mint munkából.
Azért azt, hogy a 47 ezres közfoglalkoztatási bérnél ne legyen nagyobb ez egy főre jutó önkormányzatoktól kapott szociális támogatások összege, én azt gondolom, hogy ez egy jogos igény.
A kormány arról még nem döntött, hogy pontosan milyen szociális támogatásoknál szigorítanak, de az Matolcsy György szerint biztos, hogy semmilyen családi és gyermekneveléssel kapcsolatos támogatásnál nem lesz korlátozás. A szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár szerint a segélyezési plafon mellett egy országos nyilvántartási rendszer felállítása is szükséges, hogy a jogtalan igényléseket is ki lehessen szűrni.
Azért fontos, hogy átlátható legyen, hogy az, hogy ki milyen közösségi támogatásban részesül, közpénzből azt nyilván lehessen tartani. Jelenleg több helyen kerül nyilvántartásra, és ennek az összefésülése, összevonása lenne a legfontosabb feladat.
A kormány számításai szerint a szociális támogatások korlátozásával évente 8-10 milliárd forinttal csökkennek az állami kiadások.
Az aradi vértanúkra emlékeztek országszerte, a nemzeti gyásznapon a parlament előtt reggel felvonták, majd fél árbócra eresztették a nemzeti lobogót. A Kossuth Lajos téren jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök is. Áder János köztársasági elnök a Vas megyei Rátóton azt mondta, 1848 értelme nem a trónfosztás volt, hanem Magyarország polgárosodása.
Az aradi 13-ak emlékére reggel fél árbocra eresztették a nemzeti lobogót a budapesti Kossuth téren. Az eseményen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Balogh Zoltán az emberi erőforrások minisztere, valamint a történelmi egyházak képviselői és a diplomáciai testületek tagjai. Az állami megemlékezés a nemzeti gyásznapon Batthyány Lajos mauzóleumánál folytatódott. A Fiumei úti sírkertben az emberi erőforrások minisztere azt mondta, az első felelős magyar kormány miniszterelnökének mártírsága nem volt hiába való.
A történelmi múlt életünk része lett. Elődeink önfeláldozó küzdelmét, a magyar megmaradásért, a nemzet egységéért emlékezetünkben örökre megőrizzük. A polgári összefogása, a nemzeti együttműködés ma is ugyanolyan fontos, mint elődeink idején.
Áder János köztársasági elnök a Vas megyei Rátóton emlékezett meg a vértanúkról. Az államfő abban az emlékparkban mondta el a beszédét, ahol a hagyomány szerint 1861-ben a hazabölcse Deák Ferenc ültetett 13 tölgyfát az Aradon kivégzett mártírok emlékére. Áder János azt mondta, a szabadságharc valamennyi hősének a vértanúsága a kiegyezést követő fellendülésben kapott értelmet.
1848 értelme nem a trónfosztás volt, hanem Magyarország polgárosodása. A kiegyezést követő évtizedek országunk soha nem látott gazdasági és kulturális felvirágzását eredményezték.
Hende Csaba honvédelmi miniszter Gyulán azt mondta, a történelmünkre szükség van, hogy megtanulhassuk belőle, a magyarok összetartoznak, éljenek a világ bármely pontján. 163 évvel ezelőtt végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. Október 6-át a kormány 2001-ben nyilvánította a nemzeti gyásznappá.
Aradon az egykori vesztőhelynél emlékeztek a 163 évvel ezelőtt kivégzett 13 vértanúra. Ugyancsak megemlékezéseket tartottak a Felvidéken, a Vajdaságban és Kárpátalján is.
Elsőként a vértanúk rokonai helyezték el koszorúikat az aradi vesztőhelynél, amely mellett hagyományőrző honvédek álltak díszsorfalat. Damjanics János Budapesten élő leszármazottai 12 éve mindig itt koszorúznak.
Sajnos tárgyemlékek már nem nagyon vannak, azokat elvitték a háborúk viharai, de Damjanics felesége Csernovics Améliáról van portrénk, és ő rajta keresztül őrizzük a családon belül, az emlékeket.
A magyar kormányt képviselő Rétvári Bence államtitkár azt mondta, a fegyvereket elsütő katonákra, a tűzparancsot kiadó elöljárókra ma már senki sem emlékszik. A kivégzettekről azonban minden évben megemlékeznek. A vajdasági magyarság az eleméri katolikus templomban emlékezett meg a vértanúkról. A település Szent Ágoston katolikus templomának falai őrzik az Aradon kivégzett honvédtábornok Kis Ernő földi maradványait. Tucatnyi helyszínen tartottak megemlékezéseket a nemzeti gyásznapon Felvidéken is. Füleken a Magyar Közösség pártja és a Most Híd Magyar-Szlovák Vegyes Párt helyi képviselői közösen koszorúzták meg az 1848-as emlékművet. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség pedig idén is a mártír halált halt Perényi Zsigmond Ugocsavár megye főispánjának nagyszőlisi emlékművénél tisztelgett az aradi vértanúk emléke előtt.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúi olyan hősök, akik arra emlékeztetnek, hogy a szabadságért mindig érdemes küzdeni. Ezt Rogán Antal, a főváros 5. kerületének polgármestere, a Fidesz frakcióvezetője mondta a Batthyány örökmécsesnél. A politikus hozzátette, a szabadságunkért, a függetlenségünkért ma is meg kell küzdeni. A megemlékezés végén az önkormányzatok, a parlamenti pártok, kerületi szervezetei, valamint civil szervezetek képviselői helyeztek el koszorúkat. A Batthyány örökmécsesnél tartott megemlékezésen részt vett Novák Előd, a Jobbik alelnöke is. Utána az MTI-nek azt mondta, a közeli szovjet emlékmű miatt nem lehet méltóképpen emlékezni az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúira az örökmécsesnél. A Jobbik szerint az ilyen emlékműveknek, amelyek önkényuralmi jelképeket is megjelenítenek, nem közterületen, hanem temetőkben vagy az úgynevezett szoborparkban van a helyük. Az 1848-49-es szabadságharc után kivégzett örmény származású tábornokokra emlékezett az MSZP Kis Ernő budapesti emléktáblájánál. Simon Gábor, az MSZP elnök helyettese azt mondta, több mint 70 örmény származású tiszt és csak nem 200 közkatona vett részt a harcokban a magyarok oldalán. Közöttük volt Kis Ernő és Lázár Vilmos, aki Aradon vértanú halált halt. Egy év alatt 70 millió forintból épült fel a tatabányai Motor Classic BT új 1300 négyzetméteres üzemcsarnoka. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára az Avatón azt mondta, a beruházással sikerült munkahelyeket megtartani a kisvállalkozásnál, és lehetőség nyílt a létszám további bővítésére is. A veterán autókat felújító cég 10 évvel ezelőtt egy garázsműhelyből indult. A tágabb értelemben vett kultúra nélkül mit sem ér a gazdasági vagy a közigazgatási reform, ezt a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke mondta az idei polgári gondola elnevezésű rendezvényen. Balogh Zoltán szerint az oktatás nem szolgáltatás, hanem valóban szolgálat, közös ügye mindenkinek. A gondolán a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár azt mondta, a felsőoktatási rendszer gazdaságtalanul, sok intézménnyel és rengeteg kis szakkal működik jelenleg. A kormány célja ezért a pazarlás és a párhuzamosság megszüntetése, egyben a minőség erőteljesebb támogatása. A segítség, a szeretet ereje formálja az emberek gondolkodását. Ezt Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök mondta azon a fővárosi ünnepségen, ahol 35 önkéntesnek adták át a Caritas Hungarica díjakat. A katolikus Caritas elnöke hozzátette, az önkéntesek nem várnak dicséretet szolgálatukért. Örülnek annak, hogy tehetnek valamit, de úgy igazságos, ha elismerést kapnak azok, akik példát mutatnak. Közülük a legtöbben öregeket, rászorulókat és betegeket ápoltak ingyen az elmúlt években. A leszakadt erkéllyel együtt zuhant le a második emeletről egy fiatalember Budapesten. A 19 éves fiú több csontja eltörött, de nincs életveszélyben. A család már régóta tudta, hogy a 30-as években épült ház erkélye életveszélyes, de a felújítására nem volt pénz.
Kilépett az erkélyre és lezuhant. De hát ott látni is.
Erről a második emeleti erkélyről zuhant az utcára egy 19 éves fiú. Az erkélyt már hónapok óta nem használták, mert egy statikus szerint életveszélyes volt. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a fiú miért ment ki mégis az omladozó, lezárt erkélyre.
Ez egy használaton kívüli erkély. Vártuk a felújítást, le volt zárva. Valami oknál fogva a gyermek kiment, és pekére pont rálépett arra a pontra, ami le is omlasztotta az erkélynek a bal oldalát.
A fiatal férfi édesapja éppen hazafelé tartott, amikor látta, hogy a fia a földön fekszik. Azonnal hívta a mentőket.
Szerencsére koponya agyi sérülés nem szenvedett, de a bokája, medence tájon több csontja is eltört, gerincsérülésre is lehetett gyanakodni, úgyhogy infúziót, fájdalomcsillapítót kapott, egész testét rögzítettük, és így szállítottuk a budai traumatológiai ügyeletre.
Statikusok most a ház többi erkélyét is átvizsgálják, hogy kiderüljön, azok is ilyen rossz állapotban vannak-e.
12 tonna rezet foglalt le az adóhatóság, valószínűleg lopott kábeleket és trafóalkatrészeket találtak egy budapesti fémkereskedőnél. A lefoglalt rész 17 millió forintot ér, a vállalkozó azonban akár 85 millió forintos bírságot is kaphat. Idén megsokszorozódott a kábellopások száma, ezért az adóhatóság átfogó ellenőrzést indított a fémkereskedők ellen. Minden tizedik nőt érint a policisztás petefészek szindróma, amely már a vezető meddőségi ok lett. Nem csupán nőgyógyászati problémáról van szó, hanem komplex anyagcsere zavarról, az orvosok szerint. A gyógyszerek mellett a teljes életmódváltás lehet a legjobb orvosság. Felismerni sem könnyű a szindrómát.
Eszter sokáig nem tudott teherbe esni. Amikor kivizsgálták, kiderült, hogy policisztás petefészek szindrómája van. Orvosa tanácsára ezután életmódot váltott. Diétázott és sportolni kezdett. Egy évvel később már várandós volt.
Hát az elején azért nem volt könnyű a váltás, mert azért nehéz ezt a hirtelen más étrendet betartani, meg... De aztán egy fél év után már egész hozzászokik az ember, meg hogy úgy főzzön a családnak is.
A szindróma röviden PCOS, minden tizedik nőt érint. A fiatalokat és az idősebbeket is megtámadhatja.
Ez egy komplex és összetett hormonális és anyagserezavar, ami abból adódóan, hogy mely életszakaszt és hogyan éljük meg, megjelenhet pattanásos bőr, hullóhaj, meddőség, hízékonyság, illetve későbbi metabolikus betegségek, magas vérnyomás és cukorbetegség formájában.
A belgyógyász szakorvos szerint, ha ezek a tünetek jelentkeznek, érdemes azonnal orvoshoz fordulni. A gyógyszeres kezelés mellett pedig a legjobb orvosság az életmódváltás.
Futás, úszás, kerékpározás, nordic walking, sietős gyaloglás, még a kirándulás is ide tartozhat, vagy télánosi futás.
A PCOS-es önkéntesek a vasárnapi Budapest maratonon is elindulnak, hogy így hívják fel a betegségre a figyelmet.
Csak nem 3000 fiatal vett részt a nagymarosi ifjúsági találkozón. Több száz külhoni fiatal is érkezett, a legtöbben felvidékről. Égni kell annak, aki gyújtani akar, ez volt a lelkinap mottója. A nagymarosi ifjúsági találkozót a magyar katolikus fiatalok legnagyobb múltra visszatekintő országos lelkinapja. Nagyszabású, jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani ma a fővárosban a 27. Budapest maraton miatt. Reggel 6 óra és délután 2:30 között időszakosan lezárják többek között a pesti és a budai alsó rakpartot, az Andrássy utat, a Lánchidat és több belvárosi utcát. A futóverseny útvonalát rendőrök biztosítják. A mezőny elhaladása után a korlátozásokat azonnal feloldják. Az év legnagyobb nemzetközi futóeseményére 62 országból több mint 18 ezeren neveztek. Magyarországon ennyien még soha nem vettek részt futóversenyen. És nagyszabású koncerttel ünnepelte 50. születésnapját az Omega együttes a Paplászló Sportarénában. Az Omega minden idők egyik legsikeresebb magyar rockzenekara. Első koncertjét 1962. szeptember 23-án adta a Műegyetemen. A 60-as évek második feleiben első közép-kelet-európai zenekarként turnézhatott az Egyesült Királyságban. Az együttes világszerte több mint 50 millió albumot adott el. A zenekar felállása 1971 óta állandó. Tagjai Kóbor János ének, Benkő László billentyűs, illetve hangszerek, Molnár György gitár, Mihály Tamás basszusgitár és Debreceni Ferenc dob. A Magyar Televízió 20 kamerával rögzítette az eseményt, és a koncert karácsony előtt kerül adásba. Most jönnek a sporthírek, híradóval legközelebb délben várjuk Önöket. Viszontlátásra!
Hamilton kiesésével Vettel feljött az összetett második helyére. Még 6 futam van hátra a világbajnokságból, és Alonsónak össze kell szednie magát, mert így hamar elfogy a 29 pontos előnye. Forma 1 japán nagydíj. Futam ma 7 óra 30 perckor élőben az M1-en és a Kossuth Rádióban. Versenyben vagyunk.
Ki van rúgva?
Ha két embernek közös célja van, sokat elérhetnek.
A következő részben.
Ha közös az ellenségük, még annál is többet.
Ő még anyunál is rosszabb.
Csak a fiam maradt nekem, és őt is el fogják venni.
Kivéve, ha van hatalmad.
Segítsen!
Egyszer volt, hol nem volt. A sorozat folytatódik ma 21 óra 30 perckor az M1-en.
Sokféle élelmiszerrel találkozhattak már a Családbarát magazin konyhájában, most a rákot gyógyítókat is megmutatjuk.
Valamint szó lesz a felelős állattartásról is.
Meg arról, hogy mielőtt külföldre indulnának munkát keresni, mire kell odafigyelni.
Ja, és hogy bevált-e az új kressz.
Meg hogy hogyan lehet testileg-lelkileg átalakulni a kvantum jogával. tartsanak a Családbaráttal.
Családbarát. Hétfőn délelőtt az M1-en.
A műsort a Culevit, a daganatos betegek tápszere támogatta.